Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. Egy csomó minden egyéb érdekességgel is készülök nektek, hogyha a Patreonon kitűzött célokat el tudom érni, ezekről bővebben ott fogtok tudni látni és hallani dolgokat. Ezentúl minden adás show notes-ában bent lesz a link, és a Facebookon is megtaláljátok, de egyébként nem bonyolult, www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Ebben az adásban két cikket vagy két témát hoztam nektek, és vágjunk is bele az elsőbe. Az első témám címe Teaching Uncalibrated Robots to Visually Self-Adapt, ami június 22-én jelent meg a Google AI blogján. Azért hoztam nektek ezt a cikket, mert szerintem iszonyúan érdekes, egyfelől, másfelől egy picit kapcsolódik az előző adásokban már említett témához, talán emlékeztek rá, volt ez a Robotok elveszik a munkánkat című, amikor az egyik srác azt fejlesztette, hogy megtanította a gépnek azt, hogy ő virtuális világokat dizájnol, és akkor a gép helyette, vagy hát így az ő stílusában, de ő nélküle dizájnolt virtuális világokat. Na, egy picit ezen a vonalon megyünk tovább. Most viszont annyira robotokról kell gondolni, hogy tényleges robotkarokra, manipulátorokra, tehát olyan robotkarokra kell gondolni, ami például a gyárakban van. Ugye az biztos már mindenki unosuntalan olvassa, úgyhogy mindenkinek a könyökén jön ki, hogy a robotizáció az nagyon fontos, hamar egyre gyorsul ez a folyamat, itt van a negyedik ipari forradalom, aminek ez mondjuk csak a része, nem az egésze, de mindegy, ez a témakör, amiről beszélünk. Ezt már tényleg évek óta lehet olvasni, de akkor felmerülhet azért sokakban a kérdés, hogy hát hogy van az, hogy még egyáltalán vannak gyárak, ahol nem robotkarokból van nagyon sok, mondjuk állod, mit tudom én, 200 robotkar, és akkor akármit le tudnak gyártani, hiszen olyan, mintha ott állna 200 ember, csak erősebbek az embernél, precízebbek az embernél, sose fáradnak el, stb. Miért nem az van akkor, hogy minden gyár úgy néz ki, hogy van benne 200 robotkar, és bármit legyárt 100%-os rugalmasságban? Természetesen a világ nem ennyire egyszerű, ugyanis a robotkarok működése ennél egy egészen kicsit bonyolultabb. A helyzet az, hogy a robotkarokat tényleg nagyon sok mindenre be lehet programozni, és igaz az, hogy folyamatosan vagy szinte folyamatosan mennek, meg erősebb, meg precízebb, meg az ember, ez mindig az, amiket így lehet erről olvasni. De a robotkarok beprogramozása nagyon finom munkára, mondjuk egy műszer összeszerelésére, vagy valamilyen munkadarab összeszerelésére, az egyáltalán nem olyan könnyű feladat, sőt, valójában komoly szaktudást igényel, ami természetesen, mint a komoly szaktudások általában drága. Ráadásul van egy csomó olyan munka is, amit, ahol inkább az a fontos, hogy nagy mennyiségben gyártsunk nagyon egyszerű műveleteket, a robotkarok pedig inkább a bonyolultabb műveleteket tudják jól csinálni. Szóval ennyire azért nem egyértelmű a világ, de mégis e felé haladunk, és ez a cikk is erről szól. Ugyanis, mint ahogy az előbb is mondtam, a robotkarok programozása az meglehetősen nehéz feladat. Azért nehéz feladat, mert aki próbált már robotkart programozni, az pontosan tudja, de aki nem, annak elmondom, hogy azért nehéz feladat, mert ezek a robotkarok ugye a fizikai valóságban mennek, tehát szabadságfokaik vannak, tud ugye emelkedni, előre menni, hátra menni, dőlni, forogni. Magyarán szólva nagyon sok irányból, nagyon sok függvény, nagyon sok fizikai jelenség befolyásolhatja és befolyásolja a mozgásukat. Gondoljatok csak arra, ha azt kéne leírnotok mondjuk egy másik ember számára, aki mondjuk valami tragédia folytán nem lenne karja, és nem tudja, hogy hogyan kell megfogni egy tárgyat, hogy miket kell átgondolnod ahhoz, hogy megfogj mondjuk egy poharat. Hogy ne roppantsd össze, hogy eltaláld az asztalon. Na, hogy egyáltalán felismert, hogy az asztalon a lévő 10 tárgyból melyik a pohár. Mi az, hogy megfogom, hogy érinted meg, hol van a... Hol érzed azt, hogy már eléggé tartod ahhoz, hogy föl tudd emelni, de még nem szorítod annyira, hogy összeroppansd. Ennek ugye az egyik ága, vagy egyik lehetséges megoldása, hogy telerakjuk a robotkart szenzorral, beprogramozzuk pontos értékekre, hiszen
Ha tudjuk, hogy poharakat fog a robotka emelgetni, akkor megnézzük, hogy a pohárnak pontosan milyen szorításra van szüksége ahhoz, hogy a robotkar fel tudja emelni, és mi az a szorítás, ami még biztosan nem tesz kárt az üvegben. Igen ám, de ez a rengeteg paraméternek a leprogramozása baromi sok időt vesz igénybe, ezért ha egyik termékről a másikra, vagy egyik munkafolyamatról a másikra akarunk váltani, akkor a robotokat mindig baromi drágán újra kell programozni. Na ezen a problémán próbál meg segíteni a cikk írója, illetve hát a szerzőtársai, többen vannak. Maga a blogpost, amit belinkelek, az egy egyszerűsített változata a tényleges cikknek, aminek az eredeti címe egyébként az, hogy Sim to Real Viewpoint Invariant Visual Servoing by Recurrent Control. És hogy került ide az adatépítésre egyáltalán ez a tényleges robotkar irányítás, hát természetesen ebben a történetben is machine learning van, úgy került ide. Ugyanis megpróbálkoztak azzal az irányjal, hogyha már ilyen piszok bonyolult lefejleszteni, hogy is működjön az a robotkar, akkor mi lenne, ha nem fejlesztenénk le, hogy működik a robotkar, hanem megtanulná magától. Természetesen ehhez kísérleteznie kell. Itt a konkrét példában, a konkrét cikkben ilyen mindenféle plüss játéktárgyak, ilyen, értitek, ilyen kiskutya, meg kis plüss dinó, meg mit tudom én, ilyen plüss játéktárgyakat, meg valami csészeszerű tálkát is fel kellett vennie a robotkarnak, a manipulátornak egy asztalról. Először is meg kellett találnia, hogy az asztalon lévő tárgyak közül melyik az, amit neki fel kell vennie, majd felvennie. De ilyet is már látunk, ez nem lenne újdonság, ha csak ezt csináltuk volna, azonban ezeknek a tanítási mechanizmusoknak is van egy nagy hátulütője, hogy amikor a robotkar néz, vagyis az a kamera, ami biztosítja számára azt a videót, vagy hát gyakorlatilag ugye képsort, ami alapján ő tudja, hogy hol van a keze a térben, és ahhoz képest hol van az a tárgy, amit fel kell vennie, tehát gyakorlatilag a látása, az észlelése, az mindig egy kötött pozícióban történt. Tehát valahova letettük a kamerát, annak a képére, annak a perspektíváira, az ahhoz képest a tárgyaknak, meg az asztalnak, a munkaterületnek a szögeire rátanult a rendszer, de hogyha a kamerát elmozdítottuk, elvittük egy másik pontba, akármilyen oknál fogva átrendeztük, egy másik szögből látta magát a robot, akkor ez az egész történet teljesen szétborult a nullába, előről lehetett kezdeni, megváltozott ugye a világ, megváltozott a nézőpont, ennek most nincsenek filozófiai vonatkozásai, de tulajdonképpen vannak. Szóval megváltozott a nézőpont, és onnét a tanulás lehetett újra kezdeni, mert sajnos a robotok, mivel nem voltak túl intelligensek eddig, vagy annyira nem voltak intelligensek, mint ezután, hiszen erről szól a cikk, abban a pillanatban, hogy megváltozott a nézőpontjuk, azonották, hogy teljesen új világ van, kész, előről indulunk, minden, amit eddig csináltunk, az rossz. Azonban gyakorlatilag a cikk egy olyan kutatást mutat be, hogy kifejlesztettek egy olyan tanuló algoritmust, ami egyébként egy deep learning, tehát egy neurális háló alapú volt, aminek, ha jól értem a cikket, két layer-e volt, ami rekurrens neurális háló volt, és volt egy long short-term memory layer-e. A lényeg pedig az, hogy olyan ez a háló, úgy építették fel, hogy nagyon gyorsan legyen képes a transfer learningre. Ugye a transfer learningről már beszéltem korábbi adásban, ez azt jelenti, hogy amikor a gép vagy a machine learning algoritmus megtanul egy bizonyos dolgot, amire rátanul, mondjuk felismerni egy tárgyat, vagy teljesen mindegy, hogy mit, valamit megtanul, akkor utána ugyanazt a már megtrénelt modellt milyen gyorsan lehet újra trénelni, hogy egy másik tárgyat ismerjen fel. Ugye nem nullából kell indulnunk. És ezt odáig tolták el a kutatók vagy a kísérletezők ebben a projektben, amiről beszámol a cikk, hogy eljutottak oda, hogyha a kamerát elmozgatták, és egy teljesen új világból, vagy új nézőpontból nézte magát a robotkar, akkor nem felejtette mindent, és teljesen ült le szomorúan egy sarokba, hanem nagyon-nagyon hamar észrevette a különbségeket, nagyon-nagyon hamar, ugye ez a long short-term neurális háló típusnak a fontos tulajdonsága, long short-term memory neurális hálónak a tulajdonsága, hogy rendelkezik egyfajta memóriával az előző állapotokról, illetve az előző layerek állapotáról, tehát nagyon alkalmas az ilyen időbeli változások megértésére. Ezért például nyelvi elemzésnél is használjuk, hiszen a mondat hetedik szava az jellemzően szokott függeni az elsőtől, tehát ahogy így haladunk előre az időben, vagy bármilyen szekvenciában, nem is kell, hogy az idő legyen persze, bizonyos összefüggések így is megmutatják magukat. A lényeg, hogy a kamera elmozdításával, tehát a nézőpont elmozdításával nem teljesen borult meg a rendszer, nagyon hamar újra tudta tanulni a rendszer, hogy aha, akkor most egy kicsit más szögből látom a valóságot, de hogy ez a valóság még ugyanaz a valóság, és tudta magát értelmezni az új helyzetben. Természetesen egyelőre ez még egy kísérleti terep, nem számolhatok be nagyon konkrét gyakorlati alkalmazásáról egyelőre, de azt gondolom, hogy sokat nem kell hozzá gondolkodni, vagy nagy fantázia nem kell ahhoz, hogy lássuk, hogy egy olyan robotkar, ami képes olyan gyorsan adaptálódni az új helyzetekhez, hogy teljesen megváltoztatjuk a nézőpontját, átrakjuk bármiért a kamerát, mégis fel tudja dolgozni, hogy hol van és mit csinál, abban mind az iparban, mind bármely más területein az életnek elég komoly lehetőségek vannak, hiszen ez veti fel azt, hogy egy robotot, vagy robotkart, vagy bármilyen machine learning megoldást megtréneljünk bizonyos helyzetekre, majd kihakjuk a való világba, ahol persze a való világ folyton változik, más szögből fogjuk látni a dolgokat, máshogy áll az asztal, mint ahogy tréneltük, és mégis pikpak megtanulja a dolgokat. Ugye nem lehet véletlen az, hogyha többeteknek, nekem például én például így voltam vele, ha többeteknek eszébe jut, hogy ez egy kicsit majdnem olyan, mint egy gyerek, amikor nagyon pici. Ugye, hogy amikor nagyon picik a gyerekek, csecsemők még jóformán, később is csak ez már kevésbé erősen érződik, akkor nagyon sokszor meg lehet figyelni rajtuk azt a viselkedést, hogy így bizergálnak dolgokat. Szájukba veszik, piszkálják a lábukkal, sőt, amikor még igazán picik, akkor néha magukat is bizergálják, tehát mikor így rájönnek arra, hogy jé, én irányítom a kezem, meg jé, ez a lábam, és meg tudom fogni. A hasonló folyamat játszódik le, tehát azt veszik észre, hogy a világ, ami körülöttük van, azt tudják manipulálni, és azzal, hogy így manipulálják a manipulátoraikkal, vagyis hát ugye a gyerekek a kis kezeikkel, a robot meg ugye a robotkarjával, ebből folyamatosan tanul. De képes úgy tanulni, ugye eddig azért a machine learning rendszerek ebben nem voltak erősek, hogy amit megtanult, ahogy mondjuk a kisgyerek megtanul valamit a kislabdájával, vagy a kis maciával, azt a tudást nagyon hamar át tudja ültetni mondjuk a pohára. Ezért az a kisgyerek, aki már üzembiztosan nagyon könnyen meg tud fogni egy játékot, az üzembiztosan meg tud fogni egy kislabdát is, meg üzembiztosan meg tud fogni más tárgyat is. Természetesen, hogyha a tárgy nagyon eltér, mondjuk mert érintésre összerogyna, akkor már nem ilyen egyszerű az eset, de hogy elég jól át tudja értelmezni a megtanult dolgokat az új területre. És ennek az a jelentősége, hogy el tudjuk képzelni, hogyha a robotjaink már lennének olyan intelligensek, mint egy néhány éves gyerek, akkor mennyivel könnyebb lenne őket betanítani, tehát nem az jönne, hogy jönnének a programozók és nagyon drága szakemberek hetekig, nagyon aprólékosan leprogramoznak egy fix működést, és akkor az a működés van, ameddig újat nem csinálunk, és ha a porszem kerül a gépbe, az baj, hanem az van, hogy a gépek így szépen rátanulnak, először kicsit bénáznak, egy-két munkadarabot elrontanak, kicsit gyakorlatoznak, de utána erre rátanulnak, és ebben nem ez a poém, mert igen, eddig is volt, hanem hogyha megváltoztatjuk a nézőpontját a gépnek, hogy másonnét, máshogy kell felemelnie, más a munkafolyamat, akkor is ugyanez van, egy nagyon picit az elején bénázik, aztán újra rátanul. Tehát egyszer van megtrénelve bizonyos jellegű feladatokra, és nagyon hamar újra lehet tud tanulni, akkor is, hogyha a teljes percepciós pontját elmozgatjuk, és teljesen új nézőpontból kell, hogy megtalálja. Egyébként érdemes megkattintanatok már csak azért is a cikket, mert én most a gyakorlati ipari alkalmazás szempontjából szerintem legérdekesebb vonatkozásokat mondtam el, de az sem kutya, ahogy egyébként ezt a trénelést megcsinálták, mert sejthetitek, hogy még az amerikai kutatóknak sem áll rendelkezésére több száz robotkar, ami naphosszat több tízezer, több százezer tréning adatbázist épít fel és össze-vissza próbálkozik, hanem bizony egy virtuális valóságban kezdték el és folytatták le ezt a trénelést, ami már önmagában is egy, akár még egy külön posztot is megérne, annyira érdekes dolog ez, hogy hogyan mennek ezek az AI docsok. Mindenképpen javaslom emiatt is, hogy kattintsátok meg a linket, olvassátok el ti is, a cikk egyébként angolul van, de remélem, hogy ez a többségnek nem túl nagy gond. Oké, a második cikkünk az adásban viszont egy teljesen más téma, egy kicsit kevésbé gyakorlatias, ugyanakkor szerintem nem kevésbé érdekes kérdés. Ian Hogarth tollából származik, ez is egy blogpost lesz, és a címe AI Nationalism. Az AI Nationalism című blogpost tényleg nem más, mint aminek hangzik, tehát a különböző nemzetek, vagy különböző kormányok, országok AI-beli harcáról, vagy hidegháborújáról szól. Ez egy olyasmi dolog, amiről annyira nem hallunk sokat a médiában, vagy így a, még a tech blogokon sem, de aki benne van a témában, és régóta megfigyeli, például én is, meg természetesen sok mások is, például Ian is, aki a cikket írta, megfigyelhette, hogy egyfajta ilyen, jobb szó hiány, ezt mondom, persze nem feltétlenül jó az a kifejezés, egyfajta fegyverkezési verseny zajlik a nemzetek között a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén is. Természetesen ebben, mint a legtöbb technológiai dologban, az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be, de vannak más országok is, Kína és az európai országok között is, Németországot, Franciaországot emelném ki, de egyébként ebben a mezőnyben még erősen ott van például Izrael is, és még jó néhány ország, akik bizony fegyverkeznek egymással, vagy versenyeznek egymással, egyfajta ilyen hidegháború jellegű fegyverkezés van az AI fronton. Miért lenne ez? A Ian cikke, és egyébként én egyet is értek vele, három pontba gyűjti össze azt, hogy miért van az, hogy a machine learning az olyan jelentőségű, hogy kormányok foglalkoznak ezzel, hiszen a technológiának millió és egy ága van, és ezek közül rengeteg nagyon fontos is, de olyat mégsem hallunk, hogy anyagtudományi fegyverkezési verseny lenne, pedig az anyagtudomány, meg a kémia, metallurgia, ezek nagyon fontos területek, és komoly innováció van ezeken a területeken is. Persze még ezzel ilyet mondhatnánk. Nos, ez a három pont. Az első az a kereskedelmi vagy üzleti pont. Gyakorlatilag látszik az, és erről a pontról sokat lehet olvasni, hogy a gépi tanulás az, és a gépi tanulás alapú üzleti megoldások azok olyan új üzleteket, olyan új iparágakat és munkahelyeket hoznak létre, amik korábban nem voltak, és eszméletlen profitábilisak. Ugyanakkor munkahelyek és iparágak meg is szűnnek, ugye az előbbi cikkben pont a robotkarokról beszéltünk, tehát például hazánk is rendkívül érintett ebben a dologban, mivel a magyar GDP jelentős részét összeszerelő üzemek adják, nagy összeszerelő multicégek összeszerelő üzemei, amire ugye különös tekintettel veszélyes tud lenni az intelligensen működő robotkar. De természetesen ezzel nem csak Magyarországon így, hanem sok másik ország is. Tehát, hogy egy csomó munkahely megszűnhet, és egy csomó létrejöhet, csak ugye nagyon nem mindegy, hogy hol szűnnek meg a munkahelyek, és hogy hol jönnek létre a munkahelyek. Mert ugye ez is egy olyan dolog, hogy az internetnek az előtörésével is egy csomó munkahely megszűnt, egy csomó országban, és rengeteg munkahely létrejött, de elsősorban a technológiailag fejlett országokban. Értitek, hogy mire célzok. A másik ilyen jellemző tulajdonság, amiről a blogpost is ír, hogy bizony tetszik, nem tetszik, de a gépi tanulás a harcászatot, vagy a világnak a hadászati katonai arcát is át fogja szabni, és itt nem a terminátorokra kell gondolni, bár egyébként gondolhatunk önvezető katonai járművekről is, de elsősorban nem inkább ez a lényeg, hanem különböző gépi tanulási módszerrel felszerelt, ezáltal autonóm, önirányító fegyverekről, itt a cikk konkrétan a Lockheed Martinnak egy ilyen nagy hatósugarú hajó elleni harci rakétáját említi meg, de természetesen csomó más területen is. Gondoljunk csak például a harcászatnak az informatikai oldalára, ugye a kiberharcra vagy kiberbiztonsági kérdésekre, ahol szintén lehet machine learninget bevetni. Tehát, hogy magának a harcászatban is, magának a katonai oldalának is, és nyilván a nemzetek tekintetében ez egy fontos dolog, ugye, a honvédelem, vagy hát az érdekérvényesítésnek a katonai módja, ahol szintén nagy szerepet játszik a machine learning, és hát mint minden ilyen sztoriban, ugye, aki lemarad, az kimarad. És valakinek lesznek ilyen eszközei, és azok jobban fognak tudni fellépni az érdekeik mentén, magyarán le fogják győzni azokat, akiknek nincs, vagy kevésbé van. A harmadik pont pedig az AI-nak maga a kutatása, illetve a létrejövő minél jobb és jobb AI-ok, egy hatalmas versenyen önt fognak a tudomány és a technológiai kutatások terén is létrehozni és okozni. Ez egy öngerjesztő folyamat, mert ugye azzal, hogy az AI-ba fektetnek a cégek, már eleve hozzájárulnak ugye a technológiai kutatáshoz, de itt nem erre gondol a szerző, hanem arra, hogy az elkészült AI meg AI alapú megoldások milyen nagy mértékben fognak már a tudományos felfedezésekhez vagy a technológiai áttörésekhez hozzájárulni. Gondolhatunk itt olyan dolgokra is, hogy mi van, hogyha majd a hideg fúziót először egy olyan nemzet fogja tudni megalkotni, aki a szimulációi során mesterséges intelligenciát is igénybe tudott venni. Tehát nem feltétlenül itt arra kell gondolni, hogy, hogy majd lesz egy tudós AI, és majd ő lesz az egyik kutató, hanem arra, hogy tényleg az AI által létrehozott lehetőségekkel élő tudósok magasabb szintű, hatékonyabb, jobb munkát tudnak majd létrehozni, mint kollégáik olyan országokban, ahol ilyen technikák nem állnak rendelkezésre. Szóval ezen a három érven alapul az egész érvelés a cikkben. Egyébként ez egy nagyon hosszú cikk, de javaslom, hogy olvassátok el és kattintsátok meg. Én nem fogok belemenni a részletekbe, de a szerző az igen komoly kutatást végzett, azt hiszem, tehát diagramokkal, számokkal alátámasztott történet van itt a cikkben.
Szóval mindenképp ajánlom, hogy olvassátok el. Amit még kiemelnék a cikkből, mert ez még óformán csak a feléig jutottam el, amit mondtam, az számomra két nagyon érdekes aspektus volt. Az egyik a mesterséges intelligencia, illetve az azzal foglalkozó cégek, szervezetek és emberek egyfajta ilyen transznacionális mi volta. Ezen bonyolultan hangzik, de arról van szó, hogyha megnézitek azt, hogy melyek azok a vállalatok, amiket piacvezetők is híresek a mesterséges intelligencia terén, ugye Facebook, Google, meg a tényleg a nagy tech giant cégek, akkor arra lehettek figyelmesek, hogy, és hát a nemzetek irányítása, a kormányok is arra lettek figyelmesek, hogy egy-egy ilyen cég olyan hatalmas gazdasági erővel, vagy akár média kitettséggel, most gondolunk itt a Facebookra, bír, tehát akkora hatalommal tulajdonképpen, ami már vetekszik a nemzetek, sőt nem csak a kis nemzetek, hanem akár már a közepes, mondjuk egy nagyobb európai ország gazdasági erejével is, vagy befolyási állási erejével is, ami egy nagyon érdekes helyzet elé állítja a modern társadalmunk emberét, ugyanis eddig azt szoktuk meg, hogy a kormányok a legerősebbek a bolygón, ugye? Tehát, hogy a különböző országok kormányai, náluk van a hatalom, azok a legnagyobb játékosok, akár még a gazdaság terén is, a kormányoknál van az erőszakmonopólium, kormányoknál van az atombomba, stb. Ezt szokhattuk meg. Viszont most azt látjuk, hogy vannak olyan hatalmas gigavállalatok, akik kezében ott az AI, és nem kormányok irányítják, nem kötik őket, nemzetközi egyezmények, legalábbis kormányközi egyezmények nem kötik őket, gazdaságiak persze igen, meg lokális helyi törvénykezés, de hát mindannyian pontosan tudjuk, hogy a helyi törvénykezés, például az adótörvények, valójában mennyire kötik meg mondjuk egy olyan vállalatnak a kezét, mint a Google, hiszen pontosan tudjuk, de persze nem csak róluk kell beszélni, beszéltek az Apple-ről, a Facebook-ról, gyakorlatilag bármelyik igazi hatalmas multicégről természetesen, ez AI független nyilván. Tudjuk, hogy milyen könnyen ki tudják játszani az egyes országok különböző vám, adó és egyéb szabályaikat, már körülbelül hasonló módon tudnak bármilyen szabályt is kijátszani. És a legkomolyabb AI-ok, azok bizony ilyen multinacionális cégek kezében vannak. Ez különösen érdekessé teszi ezt a dolgot, mert úgy néz ki, hogy egy olyan technológia, vagy egy olyan technológiai csokor, mert nyilván ez alatt azért több különböző technológiát értünk, van teljes mértékben elzárva a kormányok, és ezáltal mondjuk a demokratikus választások felügyelete alól, ami egyértelműen meghatározó erőt jelent a jövőben. Szóval ez is egy ilyen érdekes aspektus, hogy hogyan tudják a nemzetállamok, főleg a kisebb nemzetállamok egyáltalán kezelni azt a tényt, hogy vannak náluk sokkal erősebb entitások, cégek, amik rendelkeznek ilyen technológiával, ők pedig nem. A harmadik ilyen érdekes aspektus az pedig az, hogy mit kezdenek maguk az államok az AI-jal. Ugye van a nyugati megközelítés, mondjuk így, ami alapvetően két nagy részre mondható a cikk szerint, szerintem nagyjából helytálló, ugye van az Egyesült Államok, ami egyértelműen vezet az AI technológiák, meg hát úgy általában az IT technológiák terén természetesen, meg hát sok minden más technológiában is, de most ez nem a témája a podcastnek. És van a többi nyugati ország, akik pedig alapvetően igyekeznek részt venni ebben a versenyben, elsősorban gazdasági kérdésként kezelve ezt az ügyet, magyarán szóval startupok, egyéb vállalatok igyekeznek AI technológiákat fejleszteni, illetve működő AI technológiákat integrálni a saját működésükbe, ezáltal gazdasági előnyre szeret tenni. Ez eddig sima csiga, ezt értjük. Azonban vannak olyan országok, vagy hát olyan kormányok, ahol egyáltalán nem így közelítik meg ezt a kérdést, és míg nálunk, például az Európai Unióban alapvetően gazdasági, illetve kormányoldalról nézve szabályozási kérdésként tekintenek erre, gondolhatunk itt a GDPR-ra, vagy egyéb ilyen dolgokra, amik az elég komoly AI kitettsége van, volt, illetve lesz, addig más országok egyáltalán nem így állnak ehhez hozzá, hogy úgy mondjam, nem szívbajosak, de egyébként én ezt nem jó értelemben Értem. Konkrétan, hogy miről beszélek, természetesen Kínáról. Kína egy nagyon-nagyon különleges álláspontot képviselt az AI terén, ami egyedi az országok és a kormányok között, ugyanis ők kerekperec kijelentették, hogy 2030-ra Kína lesz a világ AI terén a világ vezető állama. És hát a Kína mondi ilyet, ahol ugye egy pártrendszer van, ott akkor azért annak súlya van, és hát ez a súly, ez mérhető. Konkrétan, hogy más nem mondjak, Peking mellett 2 milliárd dollár értékben hozott létre Kína egy AI technológiai parkot, ami egy ilyen, hát nem mini szilícium völgy, de valami hasonlót. Persze annyiban hasonlít csak, hogy koncentrált a technológiai fejlesztés, mert egyébként nyilván a kormány által létrehozott techparknak nem sok köze van a venture capital által létrehozott szilícium völgyhöz, de értitek a hasonlatot. Valamint létrehoztak egy úgynevezett nagy alapot, Big Fundot, így mondják, aminek az értékét egyébként a Credit Suisse 140 milliárd dollárra becsüli, azért érzitek, az nem kevés pénz. Tehát, hogy ha összvetitek azzal, hogy itt olyan pénzekről beszélünk, ami mondjuk ilyen magyar GDP viszonylatban simán mérhető. Tehát, hogy itt komplett országokat rádobnak erre a kínaiak, ami a félvezetőgyártást, a kínai félvezetőgyártástra, illetve annak a finanszírozására van kitalálva, ami hát természetesen nyilvánvalóan egy az egyes összefüggés mutat az AI-jal. Itt már rengeteg adáson volt a különböző hardware eszközökről, ami az AI gyorsítja, hogy most nem is akarok belemenni. Ha esetleg erről lemaradtatok, akkor hallgassátok meg ezeket a korábbi hardware alapú adásokat. És hát látszik, hogy gyakorlatilag a kínai kormány az kimondottan erre az AI területre helyezi a hangsúlyt. Csak hát ugye, mivel egy pártrendszerről, és hát nem éppen a magán és emberi jogok legnagyobb dicsőítőiről van szó, ezért azt is látjuk, hogy ilyen módon az emberi jogokat nem különösebben átgondolva, a kínai kormány nagyon komoly eszközöket vett be. Talán ti is hallottátok, vagy olvastátok az utóbbi időben, hogy a kínai rendőrségnek, meg egyéb hatóságoknak már ilyen arcfelismerő rendszere van, ami minden állampolgárt kötelezően tartalmaz, tehát nem arra kell gondolni, hogy felismerik a képen, ha van arc, hanem arra, hogy konkrétan téged ismernek fel a képen, és ugye bekamerázhatnak bármit, bárhol, hiszen a kínai kormány nagyjából semmi sem korlátozza az emberek magánéletét illetően, és aztán természetesen erről kevés információ van, de hát joggal feltételezzük, hogyha a kínai rendőrség és egyéb ilyen nyomozóhatóság teljesen szabad kezet kap az AI eszközök használatában, akkor joggal feltételezzük, hogy a hadsereg, a titkosszolgálat és egyéb ilyen kormányzati szervek is. Márpedig egy olyan kormány kezében, amiket ilyen mindenféle emberi jogi és morális dolgok hát nem igazán kötnek meg vagy hatnak meg, azért ez rettentően veszélyes. Ráadásul ezt a kínaiak egy sajátos, hát nem is tudom, hogy mondjam, merkantilista, vagy szóval egy sajátos gazdasági irányultságon keresztül csinálják. Magyarul a saját, értsd, kínai tulajdonú AI-t is tartalmazó technológiai cégeiket olyan szinten preferálják, hogy gyakorlatilag ugye van a Google, meg van a kínai Google. Ugye ez a Baidu, valószínűleg nem jól mondom a nevét, de értitek, szóval a kínai koppintása változata a Google-nek, és ugye minden ilyen tech giantnek megvan vagy a legtöbb ilyennek megvan a kínai változata, és a kínai kormány abszolút ezeket nyomja, ezeket részesíti előnybe, fittyethányva mindenféle ilyen liberális piaci politikának, vagy ilyen neoliberális nyugati gazdasági elveknek. Mivel Kínában körülbelül 1 milliárd ember él, amit ilyen módon a kínai kormány preferál, mint technológia, az kapásból a földön egy jelentős technológia lesz, akármit is csinálnak. Arról nem beszélve, hogy most már bizony egyébként abszolút versenyképesek, és Amerika hegemóniája az AI terén az egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint mondjuk volt akár ez 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Természetesen én még arról nem beszélnék, hogy Kína vezetné ebben a világot, azon egyszerű oknál fogva, hogy általában a csúcs technológia és a kreativitást igénylő dolgokat hiába tolják pénzzel, ez a fajta ilyen felülről vezérel, egy pártközpontú dolgok, ezek nem szokták tudni már középtávon sem lenyomni a szabad és befogadó intézményrendszereket. Ettől függetlenül, amiben végtelen mennyiségű pénzt tolnak, annak azért mindig meglátszik a vége, ez meg ugye a másik oldala ennek az érmének. És mondjuk ha azt vizsgáljuk meg, hogy a a cikk is ezt vizsgálja meg, hogy mondjuk a nagy globális méretű AI konferenciák, hogy egy nagyjából 10 évvel ezelőtt 5%-a volt a Kínában vagy kínai érdekszférájában szervezve, és hát kb. Majdnem mint ugye az Egyesült Államokban. Azóta ezek 50%-a van már a Kína vagy Kína által felügyelt területeken, és a jelenlétük is körülbelül ilyen majdnem feles. Tehát mindenképpen rendkívül domináns az ilyen területeken. Ez már természetesen ezek világjelenségek, és nyilván sokkal mérvadóbbak, mint ilyenek, mint a személyi megfigyelés, de az én személyes megfigyelésem is egyébként az, ezt nemrég az egyik gyakornokomnak mondtam a munkahelyen, mikor valamelyik AI témában tudományos cikkeket böngésztünk, hogy itt van egy cikk, még nem néztem át, de mivel három kínai van a szerzők között, ezért valószínűleg jó lesz, és olvasd el. És persze ezt félig viccesen értettem, de csak félig, mert valójában ott van a másik fele, hogy van ebben némi igazság, legalábbis ez az én személyes tapasztalatom, ami persze nem jelenti azt, hogy akkor így van a világon az összes trend, de tényleg azért azt látom, hogy ha valamelyik tudományos cikkben vagy AI-jal kapcsolatos témakörben ott van a kínaiak neve, akkor az feltehetőleg egy élvonalbeli és minőségi kutatás lesz. Ami még egy ilyen megdöbbentő adat tulajdonképpen, így Kína meg az AI kapcsán, hogy ha azt nézzük, hogy AI-jal foglalkozó startupoknak a befektetése, tehát hogy honnét érkezik bele a pénz, akkor azt látjuk, hogy 2016-ban kb. 11%-a volt a teljes globális AI befektetésnek kínai eredetű, a tavalyi évben pedig 48%, ami hát döbbenetes, mert ez azt jelenti, hogy kis hibában az új AI startupok felét kínaiak vagy kínai pénzből indul, ami azért egy erős állítás. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg a cikket ti magatok is, majd kattintsátok meg a show notes-ban, mert itt rengeteg adat van még, meg különböző csártok, amik szerintem még jobban megvilágítják ezeket a jelenségeket, amikről szó van, meg ilyen timeline jelleggel is az elmúlt 3 évet megmutatja. Úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogyha egy kis plusz infót még ha akartok hozzá kapni, tudjátok, árnyalja az eddigi állításaimat, ahogyan ezt összefoglaltam nektek. Természetesen nem tudom megmondani, hogy ez hova vezet, mit fognak a nemzetek kezdeni az AI-jal. Kell-e egyébként az AI-jal kezdeni a nemzeteknek valamit? Én persze azt gondolom, hogy igen, nyilván én európai vagyok, tehát európaiként én azt gondolom jónak, hogy ezt érdemes szabályozni, és érdemes a piacra bízni. A kínaiak erről mást gondolnak, illetve a kínaiak mindegy mit gondolnak, de a kínai párt erről mást gondol. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én nem bocsátkoznék ilyen módon semmiféle találgatásba, csak fel akartam hívni a figyelmeteket erre, hogy az AI-nak olyan a jelentősége, hogy most már van egy ilyen aspektusa is, hogy mit kezdenek ezzel a nemzetek, mert egy olyan világjelenségé nőtte ki magát, ami már azon a szinten van, hogy érdemes ország stratégiákba ennek is egy fejezetet adni. Mára ennyi volt az adatépítés, remélem tetszett nektek is ez az adás. Hogyha igen, akkor osszátok meg akár a Facebook linken, akár mondjátok el ismerőseiteknek, hogy minél többen hallhassák ezt az adást, ha tényleg tetszett nektek, illetve kommenteljetek, vagy akár írjatok e-mailt a hello@adatepites.hu-ra. Sziasztok!